Visszatértek a hvg.hu tudósítói Párizsból, ahol a sárga mellényesek megmozdulása jóta nem látott tüntetés sorozat indult, miután Emmanuel Macron kormánya nyugdíjkor határemelés jelentett be. Bár a parlamenti próbát túlélte az elnök, az utcai kihívás ennél nehezebb feladat lesz. A mai adásban kollégáim arról beszélnek, mi történik jelenleg Franciaországban, és elmesélik mindazt, amit Párizsban láttak és hallottak. Itt van velem a stúdióban Galica Dorina, a hvg.hu itthonrovatának újságírója, üdvözöllek!
Sziasztok!
Valamint Bokros Dorka is, a HVG videósa, téged is üdvözöllek!
Sziasztok!
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Örülök, hogy egyben és most már könygáztól mentesen itt vagytok, erről majd még később lesz szó, mert mielőtt még elmesélitek azt, hogy mi minden történt veletek Párizsban az elmúlt pár napban, annyira kérnék titeket, hogy összetudjátok foglalni, hogy pontosan miért tüntetnek a franciák, miről szól ez a feszültség, ami most gyakorlatilag Párizs utcáit esténként legalábbis meghatározza?
Persze, tehát a tüntetés sorozatot az váltotta ki, hogy a francia kormány megemelte a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre, ami még így is alacsonynak számít az Európai Unión belül. Viszont nem ez az egyetlen oka a feszültségnek. Nem csak a korhatár megemelése akasztotta ki az emberek egy részét, az is sokakat zavar, ahogy ezt megtették, mert hogy az alkotmány lehetővé teszi a kormány számára, hogy úgy hirdessék ki a törvényt, hogy a parlament alsóházának szavazása nélkül kihirdetik, viszont hogyha 24 órán belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, és abban a kormány megbukik, akkor velük bukik a törvény is. Tehát ez a garancia arra, hogy nyilván nem hirdethetnek ki akármit. Viszont sokan így is azt gondolják, hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, de legalábbis felháborítónak tartják azt, hogy egy ilyen horderejű kérdésben ezt alkalmazta a kormány.
És történt ez, hát most szerdán beszélgetünk, csütörtökön jelenik meg az adás, két héttel ezelőtt, igen. És azóta tartanak a tüntetések. Azt tudjuk, hogy Párizsban, és erről fogtok ti is mesélni, de egyébként ez egy országszintű dolog, vagy főleg csak a fővárosban van ennek egy ilyen fejnehézsége?
Abszolút országosan, tehát tegnap Marseille-ben, Rennes-ben, Nice-ban is voltak többek között tüntetések, viszont az túlzás lenne állítani, hogy minden nap, tehát például hétvégén aránylag nyugodt volt a hangulat, de abszolút sok a tüntetés, és nagyon-nagyon sokan sztrájkolnak. De azt is fontos elmondani, hogy egyébként tegnap már jóval kevesebben vettek részt a sztrájkokban, és a tüntetéseken is, mint például múlt hét csütörtökön. Viszont továbbra is folytatják, jövő hét csütörtökre is jelentettek be tüntetéseket.
Jó, hát a hallgatóink közül, akit még részletesebben érdekel a téma, annak ajánlom az Elviterre című Longread podcastunknak a múlt hétvégi adását, ebben hosszabban foglalkoztunk egy anyaggal, amelyik a francia helyzetet mutatja be, még talán kisebb részleteiben és történeti kitekintésekkel, de akkor menjünk is át arra, amiért gyakorlatilag itt ültök most, hogy meséljetek az élményeitekről. Vasárnap indultatok Párizsba, mi fogadott titeket, amikor megérkeztetek? Úgy kell elképzelni, hogy a demonstrációk miatt leáll az egész város akár napközben is, vagy gyakorlatilag egyébként zavartalan az élet, csak este kelnek életre ezek a megmozdulások.
Ugye vasárnap utaztunk, és Dorina előző este kapott egy levelet a Vizertől, hogy nem törlik a járatunkat, viszont a sztrájkok miatt egy teljesen másik repülőtéren fogunk landolni. És úgymond ez még szerencse, mert tényleg törölhették is volna a járatunkat, és amikor megérkeztünk a budapesti repülőtérre, akkor láttuk, hogy egyébként késni is fog, tehát nem csak egy másik repülőtéren fogunk leszállni, hanem késés is várható. És későn kerültünk fel a repülőre, de ott a pilóta be is mondta, hogy még ott is várnunk kell magán a repülőn, mert a párizsi repülőtéren melyik volt ez?
Az Orly repülőtéren sztrájkoltak a légirányítók, meg egyébként országszerte több repülőtéren is, és akkor ehelyett egy másik párizsi repülőtérre érkeztünk.
Igen, és nehéz volt ugye összeegyeztetni, hogy mi mikor szállhatunk föl, és mikor tudnak minket fogadni. Tehát azért már nem csak a megérkezéskor tapasztaltuk a sztrájkok hatását, hanem itthon is.
Nekem ebben az volt a legviccesebb, hogy a pilóta úgy mondta be, hogy az instabil politikai és biztonsági helyzet miatt, és a politikai helyzetre még mondhatjuk, hogy instabil, viszont a biztonsági helyzetnél szó nincs instabilitásról. Tehát ahogy megérkeztünk, semmi nyoma nem volt annak, hogy ebben a városban hetek óta gyakorlatilag naponta tüntetnének, és napközben se nagyon érzékeltük ezt.
Tehát akkor, hogyha valaki most lefoglalta már a charterjegyét Párizsba, és szeretne egy kellemes tavaszi vakációt így húsvét környékén, az nem kell visszaváltsa a jegyét, vagy nem kell úgy készüljön, hogy gázáll arccal és kihegyezett kaszával menjen az utcákon.
A kukások, a szemétszállítók is sztrájkolnak, tehát felgyűlt Párizs utcáin a szemét, és a legtöbb helyen azt hallottuk, hogy ez elég durva, de egyébként ezt sem feltétlenül tapasztaltuk. Bizonyos kerületekben igen, tényleg voltak nagy kupacok, de a legtöbb helyen azért nem volt ez annyira zavaró, és látszólag a helyieket sem zavarta. Tehát azt viszont el tudom képzelni, hogy mondjuk egy turista nem tudja így élvezni Párizs szépségét, hogy másfél méteres szemét kupacok mellett sétálgat, aminek hát nyilván szaga is van, illetve azt tapasztaltuk, hogy pont amikor kint voltunk, akkor a Louvre-ot is lezárták, meg egyik nap az Eiffel-tornyot is, de ugye ezek, hát nem tudom mennyire bejelentettek előre, és hát így nyilván turistaként pont a fontosabb látványosságokat nem tudod megnézni, de nem, tehát eleve bizonytalan ideig zárták le ezeket, tehát kicsit kiszámíthatatlan egyébként.
Én ezt hozzátenném, hogy egyébként tegnap a szemétszállítók bejelentették, hogy befejezték a sztrájkot, persze ez nem azt jelenti, hogy nem kezdhetik el újból, viszont tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a Notre Dame-ot körbeveszi a szemét, tehát ezek egyébként nagyon szépen, gondosan el vannak rendezve, ha oda ez mellé, akkor érzed, hogy büdös, de ehhez az is hozzátartozik, hogy Párizs azért bőven nem a legtisztább európai város. A múzeumi sztrájkok azok nincsenek előre bejelentve, tehát például a Louvre lezárása is abszolút váratlan volt, viszont nem arról van szó, hogy akkor ne lehetne mást megnézni. Arra szerintem kifejezetten figyelnek, hogy ne az összes kulturális intézmény egyszerre kezdjen sztrájkba, vagy hát ahhoz tényleg nagyon fokozódnia kéne az indulatoknak, hogy ez megtörténjen. Az pedig, hogy kell-e a tüntetésekre készülni turistaként, szerintem a legkevésbé sem. Olyan szinten biztosítják ezeket a helyszíneket, hogy ha valaki direkt szeretne oda menni megnézni a balhét, akkor sincsen egyszerű dolga. Tehát a tegnapi tüntetés környékének a 2 kilométeres körzetében nem járt a metró, részben a tüntetés, részben a sztrájkok miatt, de tényleg olyan rendőri meg csendőri jelenlét van, hogy véletlenül nem fog senki belekeveredni egy ilyen utcai dobálózásba.
Mindezekre, amikről most meséltek, akár a szeméthalmoktól elkezdve az utcaképig, ezekről ti készítettek egy videóriportot, ez benne lesz az adásnak a leíratában, és egyszerre jelenik meg a podcasttal, úgyhogy ajánlom a hallgatóknak is, hogy gyakorlatilag ilyen vizuális segédanyagként, ha más nem, vagy kíváncsiságból nézzék meg a műsor után, vagy előtt. Viszont ami még benne van ebben a videós anyagban, az egy csomó interjú a helyiekkel arról, hogy ők mit gondolnak, mit látnak. El tudjátok mondani, hogy ők mit meséltek nektek? Miért kelt ennyi indulatot az a reform, amely után, mint olyan, továbbra sem lenne magas például a nyugdíjkorhatár, vagy vannak-e más feszültségek, amelyek most felgyülemlenek és egyszerre kicsapódnak ezekben a megmozdulásokban?
Az okozza a nagyon nagy feszültséget, hogy a jóléti államot féltik a franciák, és volt olyan, aki azt is megemlítette, hogy tulajdonképpen abszolút nem érdekli, hogy összehasonlításként ez egy alacsony nyugdíjkorhatár még így is. Ők azt látják, hogy a megszokott életükben ez egy nagyon komoly változás lesz, és akkor ehhez adódik hozzá az, hogy azt várnák, hogy inkább emeljék a nyugdíjakat, emeljék a béreket, hogy ne legyen annyi embernek nehéz a megélhetés, viszont azt tapasztalják, hogy a francia kormány inkább csak megnehezíti az átlag emberek dolgát. Ezen kívül pedig Macron tulajdonképpen az elnöksége kezdetétől kezdve mindig azokkal a kritikákkal szembesül, hogy általában a gazdagoknak kedvez, és úgy érzik, hogy ezzel is a középosztályt bünteti, miközben a felső osztály vígan él továbbra is.
És kik vannak kint ezeken a tüntetéseken, vagy kik azok, akiket meg tudtatok interjúvolni, hogy kell ezt elképzelni, mert Magyarországon, amikor mondjuk van egy tüntetés, akkor mit látunk, hogy gyakorlatilag bizonyos ügyeknek megvannak a saját maga demográfiái, általában a kormánykritikus tüntetések azok fiatalabbak, városiabbak, stb. A kormánnyal szimpatizálóbbak pedig kicsit idősebbek, kicsit vidékiebbek. Itt ebben mit láttatok, volt-e bármilyen összefüggés, vagy ez tényleg egy gyakorlatilag össznépi, most nehéz ezt mondani, hogy össznépi, mert nem bénult meg az egész ország, de hogy demográfiailag egy viszonylag divers válogatás, aki az utcán van.
Engem meglepett az, hogy rengeteg fiatalt láttam. Tehát, hogy idősebb embereket alig, és az egész tüntetés az elején legalábbis olyan volt, mint egy nagy fesztivál. Büfékocsikkal, zenével, tánccal, programokkal. Látszott, hogy tényleg a szakszervezetek nagy energiát fektettek abba, hogy hogyan vonzák oda az embereket, és itt valahogy azt éreztem, hogy ellentétben a budapesti tüntetésekkel, mert ugye idén elég sokan részt vettünk, főleg a diák tüntetéseken, itt valahogy az is számított, hogy az emberek jól érezzék magukat ezeken a tüntetéseken, vagy ezen a tüntetésen. És viszonylag kevés idős embert láttam, szóval inkább a fiatalok jöttek ki, persze ez is egy ilyen tök jó program lehetőség lehetett nekik. Ugye hát itthon is azért látjuk azt, hogy kijönnek sörrel, beszélgetnek, stb. És igazából itt is ez látszott, csak valahogy sokkal nagyobb szabású volt az egész. Koncertek voltak, DJ-k voltak, minden egyes ilyen szakszerzetnek a kis mozgó bódéja olyan volt, mint egy-egy kis színpad egy fesztiválon, csak ezek mozogtak is, és a tömeg meg utánuk sétált.
Igen, és ez az is hozzátartozik, hogy ezeket a szakszervezeteket tényleg nem úgy kell elképzelni, mint itthon. Eleve, amit csak el tudsz képzelni, hogy van szakszervezeted, de azokat is, akiknek nincs, van. És ami számomra nagyon meglepő volt például, hogy láttuk a tűzoltósoknak a szakszervezetét, ami nekem azért volt nagyon furcsa, mert elképzelhetetlen, hogy itthon egy állami alkalmazott kimenjen egy kormányellenes tüntetésre, szervezetten felvállalva azt, hogy ő egy állami alkalmazott. És egyébként ők csinálták az egyik legnagyobb bulit, ahogy ott a pirotechnikai eszközeiket dobálták, teljesen biztosítva a helyszínt, tehát egy pillanatig nem volt ez ijesztő. És igen, tehát abszolút azt éreztem én is a tüntetésen, hogy összehasonlíthatatlan a magyarországiakkal, mert az eleje, ami nyugodt volt, az is sokkal jobb hangulat volt, sokkal lelkesebbek voltak az emberek, és utána, amikor meg már egy kicsit elszabadultak az indulatok, akkor az meg tényleg olyan volt, amit én legalábbis még személyesen Magyarországon nem láttam.
Hát még amúgy a tűzoltókhoz annyit hozzátennénk, hogy mivel a tüntetés eleje nagyon nyugodt volt, ezért mi kicsit kétségbe estünk, hogy nem fogunk tudni izgalmas dolgokat felvenni a riportban, mert azért számítottunk balhéra. És ugye én csak a pukkanásokat és durranásokat hallottam, és ezért előre siettünk, mert azt hittem, hogy ott rendőri intézkedés van, vagy valami ilyesmi, és mikor odaértünk ahhoz a szakaszhoz a tömegben, akkor láttuk, hogy ez igazából a tűzoltóknak a performance-a, vagy nem is tudom micsoda, és hogy én például azt kicsit ijesztőnek tartottam, mert nem tudtam beazonosítani, hogy mi ez a hang, meg mi ez a... Mert volt egy olyan eszközük, amit ütlegeltek, nem tudom, és annak tényleg baromi nagy hangja volt, meg hatalmasokat durrant. Ez vicces volt számomra, hogy én ezeket a hangokat rögtön az agresszióval azonosítottam a fejemben, és amikor odaértünk, akkor láttuk, hogy egyébként tök biztonságosan tényleg szórakoztatják az embereket ezekkel a bemutatókkal.
Szelektíven gyűjti a hulladékot? Visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés! A folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, a Z-kasztot. Műsorunkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról.
Viszont ahogy a műsor előtti bejátszásban is hallatszott, és ahogy említitek is, ez nem úgy ért véget, mint ahogy mondjuk Budapesten ismerhetjük, hogy mondjuk az Oktogonon egy kis technopartival véget ér valamilyen kis vonulgatás, hanem mégiscsak egy komoly és bizonyos értelemben tetlegességig fajuló tüntetés lett ezekből a megmozdulásokból, amit láttatok. Hogyan alakul át egy ilyen fesztivál hangulatból kukaborogatós, könygázas, kukagyújtogatós hangulattá órák leforgása alatt a dolog?
Én a munkám miatt is, de hogy sok itthoni tüntetésen voltam már, és azok általában békésen zajlottak, és én előre azért eléggé féltem ettől a párizsi tüntetéstől, mert hát láttam róla videókat, hogy korábban milyenek voltak, milyen a hangulat, és azért féltem, hogy egy tök idegen helyen, egy másik országban mi fog történni velünk, ha ne adj Isten, elveszítjük egymást a Dorinával, vagy valamelyikünknek baja esik, pont minket kiválasztanak a rendőrök, hogy én eleve félve álltam neki ennek az egésznek, és tényleg azt szerintem a videóriportban is látszódni fog, hogy mekkora kontraszt volt a két esemény között, de olyan értelemben is, hogy egy időben zajlott a tér egyik részén az, hogy a rendőrök próbálják visszaverni a tüntetőket, és a sztrájkolókat, és egymásnak rohan a tömeg, és a tér másik felén, nem tudom, pár száz méterrel arrébb, meg kávézgatnak, sörözgetnek, ülnek a fűben a tüntetők. Tehát, hogy nem csak a gyors események alakulásában volt érezhető a kontraszt, hogy egyik pillanatról a másikra tört ki ez a rendőri akció, hanem egyszerre is zajlott a békés része a tüntetésnek, meg a balhés része is a tüntetésnek. És egyébként ez számomra nagyon furcsa volt, hogy ez megtörténhet, hogy a tér egyik sarkán valahol tök agresszív, nem messze tőle meg, valaki meg teljesen normálisan, békésen tüntet.
Fontos hozzátenni, hogy ezekről a balhés tüntetésekről készült felvételek nagyrészt előre nem bejelentett tüntetésekről készültek. És ez a mostani, ez be volt jelentve, de ugye számítottunk rá, hogy a végén ez lehet. Már közben is volt egyébként egy-két kukagyújtogatás, ha jól számoltam, 3 felgyújtott kukát láttunk. Viszont ez is, vagy hát ez a része, ez abszolút szinte észrevehetetlen volt, tehát egy 3 kilométer hosszú útvonalon vonult végig a tömeg, ahol mi voltunk ott semmit nem érzékeltünk belőle, a hírekben láttuk, hogy ez van, és akkor mi is oda siettünk megnézni. Addigra a rendőrök onnan már le is vonultak, őrizetbe vettek körülbelül 20 embert. Ja, és egyébként ez is nagyon feltűnő volt, hogy amikor odaértünk a tüntetésre, rengeteg rendőrt láttunk, a végén is, viszont közben tényleg egy darab nem volt sehol. És akkor ott még egy darabig égtek a kukák, ami tényleg a világon senkit nem zavart. Odaértünk a tüntetés végére, ott nagyon jól lehetett érzékelni, hogy itt van vége a hivatalos résznek, a szakszervezeteknek ezek a kocsiai levonultak, és a teret körbevették a csendőrök, és kiengedéskor mindenkinek a táskáját átnézték. Akkor mi is ott leültünk, körbesételtünk a téren, megnéztük, hogy mi a helyzet, és egyszer csak tényleg egyik pillanatról a másikra kezdődött a szélsőséges, részben antifasiszta, részben anarchista tüntetők és a csendőröknek az összecsapása.
Tehát, csak hogy visszatérjek, tehát hogy mi kicsit féltünk, hogy nem fogunk tudni semmi idézőjelesen izgalmas dolgot felvenni, és amikor pihentünk, akkor én hallottam, hogy kicsit odébb egy nagyobb embertömeg megmozdul, és kiabálásokat hallottunk. És akkor mondtam Dorinának, hogy hát, rohanjunk oda, és akkor már a tüntetők dobálták a csendőröket üvegekkel, hatalmas kődarabokkal, és ezt próbáltuk felvenni. Az volt a furcsa, ezen gondolkoztunk a Dorinával, hogy mi az a pont, amikor a rendőrök úgy döntenek, hogy akkor megindulnak, mert tényleg azért eléggé provokálták őket, és hogy végig ugyanazt csinálták, tehát ugyanúgy dobálták őket, ugyanúgy kiabáltak rájuk, stb. És akkor látszólag teljesen random indultak meg néha a rendőrök. És ugye olyankor könygázt vetettek be, meg füstbombát, és számomra inkább az volt az ijesztő, nem is az, hogy megütöm magam, vagy a rendőrök megütnek, vagy gáz, könygáz megy a szemembe, hanem az volt tényleg nagyon ijesztő, hogy a tüntetők nagy tömege egyszerre indult meg, amikor ugye feléjük meg a több száz rendőr indult meg. És az, amikor ott állsz egyedül, egymagad, a kis kameráddal, és csak azt látod, hogy egy ilyen örvénylő embermassza jön feléd, ráadásul pánikban, kiabálva és üvöltözve, sikoltozva, az szerintem sokkal ijesztőbb volt, mint a tudat, hogy könygáz fog menni a szemembe.
Mindez úgy zajlott, hogy tényleg ott volt eleinte pár tucat radikális, aki elkezdte provokálni a rendőröket. Utána azért nagyobb lett az arányuk az emberek között, mert nyilván akik ezt megelégelték. Az elején még elég sokan nézték azért ezt kicsit távolabbról, és szép lassan a békés tüntetők elszivárogtak a térről. De pont azok, akik provokáltak, azok nyilván sokkal jobban tudták, hogy mire számíthatnak, sokkal ügyesebben ugráltak arrébb a csendőrök elől, és tényleg ez a ilyen szempontból tapasztalatlan tömeg kezdett el menekülni minden alkalommal. A másik, ami szintén ijesztő volt, hogy miközben ez egy hatalmas tér, de minden irányból több száz csendőr vette körbe, és egy ponton azt érzékelted, hogy akármerre futsz, vagy a balhézó tömegbe fogsz beérni, vagy egy újabb falnyi csendőrhöz, akik nyilván alapvetően nem bántanak, de azért volt példa bőven rendőri túlkapásra az elmúlt hetekben Franciaországban, tehát ebben se tudsz teljes mértékben bízni, hogy az egyiknél nem pattan el valami.
A tömeg megindulása volt nagyon ijesztő, illetve ez a ilyen szorongató érzés, hogy körben mindenhol rendőrök álltak, tehát olyan volt, mint ez a nagy tér, mint egy kör, és mi a közepén álltunk, és a közepén mellettünk még álltak ugye ezek a radikális tüntetők. És többször volt olyan, hogy a Dorinával leültünk egy kicsit pihenni, összeszedni magunkat, elküldeni azokat a videókat, amiket készítettünk a támadásokról a szerkesztőségbe, mert ugye az történt, hogy provokáltak, megindultak a rendőrök, akkor megint lett egy kis nyugi, akkor megint provokáltak, akkor megint megindultak a rendőrök, és tulajdonképpen a körön belül mindenki rohangált össze-vissza. És egyszerűen azt éreztem, az volt a nyomasztó, hogy akárhova ülünk le, valahol mindig van egy ilyen rendőrfal, és nem tudhatod, hogy a radikális tüntetők melyik irányból indulnak meg, és a rendőrök feléjük melyik irányból indulnak meg, tehát az nagyon nyomasztó volt, hogy nem tudták kijutni sehogy ebből a körből, mert ha a tüntetők beszorítanak téged, mint ártatlan nézelődőt a rendőrök közé, akkor ott nagyon csúnya dolgok történhetnek, arról nem is beszélve, hogy azért a tüntetők dobáltak ugye köveket, meg üvegeket, és az minket is simán eltalálhatott volna, szerencsére nem történt ilyen, de azért ez nyomasztó volt, hogy úgy beszorítva éreztük magunkat, és nem tudtunk hova lepihenni, mert azt érezted, hogy bármikor feléd indulhat a tömeg.
De itt egyébként tényleg pár ezer tüntetőről van szó, miközben a tüntetésen több százezren vettek részt, és azért alapvetően az átlag tüntetőt, vagy ahogy az elején beszéltünk a turistákról, ez a veszély abszolút nem fenyegeti. Nekünk nyilván azért volt ijesztő, mert ott kellett lennünk. De hogy itt tényleg nem arról van szó, hogy feldúlnák egész Párizst, és veszélyeztetnék a lakosságot, mert nyilván nem megy oda senki az események sűrűjébe, hanem kíváncsi rá.
Nagyon érdekes, hogy ott a körön belül is volt, akik tényleg csak ücsörögtek, és jól érezték magukat, és amikor igen, feléjük is megindult a tömeg, akkor hát kicsit odébb mentek, és akkor leültek máshol, és ott iszogattak. Tehát, hogy számomra tényleg ez a kontraszt volt érdekes, hogy mik a szándékok, hogy van, aki tényleg a provokálásra megy, és ez neki lehet, hogy valahol szórakoztató is, vagy nem tudom, hogy ezek túl nagy szavak-e. meg van, aki tényleg csak odajött, hogy, hogy a jelenlétével kimutassa, hogy, hogy ő ellenkezik ezzel a törvényen.
Egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy ők ezt tényleg élvezték, mert miközben a tüntetés nagy része abszolút a nyugdíjreformról, megélhetésről szólt, nyilván voltak Macron ellenes skandálások, itt viszont már a nyugdíj szó tényleg a végén egyáltalán nem is hangzott el. Láthatóan a rendőrség meg a csendőrség intézményével volt bajuk ezeknek a tüntetőknek, és ők gyakorlatilag bármilyen másik tüntetésre rácsatlakoznak. Pont néhány nappal korábban volt Franciaországban vidéken környezetvédő aktivisták tüntetése, és ott is megjelentek, és ott is összecsaptak a csendőrökkel.
Meg ugye, amikor interjúztunk a tüntetésen résztvevőkkel, ők is mondták, hogy hát sok esetben a média fújja fel ezeket a tüntetéseket, tehát hogy alapvetően a legtöbb békés, de hát nyilván a hírekben inkább az jelenik meg, hogy, hogy egymást dobálják, és a rendőrök hogyan léptek föl, a tüntetők hogyan viselkedtek, a radikális tüntetők. Egyébként az a furcsa, hogy lehet, hogy nem voltam elég szemfüles, de médiát a tömegben, amikor sétáltunk a békés tüntetőkkel, nem annyira láttam. Tehát interjúzni hétköznapi emberekkel, stábot nem annyira láttam. Viszont amikor meg kitört a balhé, és ott tényleg a rendőrök összecsaptak a tüntetőkkel, akkor ott meg hemzsegtek. És ez tényleg igazolja azt, amit a békés tüntetők mondtak.
Azt mondtátok, hogy a legnagyobb tüntetések azok kvázi múlt héten úgy megtörténtek, és ami most volt kedden, az is még azért ugye 100 000-es számot mondtál, Dorina, de hogy ez már nem pont ugyanaz az intenzitás, meg még az összecsapások sem ugyanazt a méretet öltötték, mint korábban. Így zárásként még egy kérdésem van, és nem tudom, hogy erre mennyire tudtok válaszolni, de hogy mi jöhet ezután, merre megy ez az egész tüntetés hullám? Itt hogy most inkább főleg gondolok a békésebb részére, hiszen az az, ami azért valamilyen eredményt el is érhet, hiszen azt mondtátok, hogy ott képviselték ezt az ügyet, a nyugdíjreform ügyét, és a radikálisabb tüntetés az kevésbé volt ezzel kapcsolatban, hogy a nyugdíjreform átment, a kormányt nem buktatták meg, választások, mind elnökválasztás, mind parlamenti választás tavaly voltak. Mikor lélegezhet fel Emmanuel Macron? Mit tud lépni ebben a helyzetben, hogyha már egyébként mindaz, ami ellen tüntetnek, az már gyakorlatilag kodifikálva van, vagy kodifikálva lesz.
Itt annyi kitétel van, hogy az ellenzék megtámadta a törvényjavaslatot az Alkotmánybíróságon, akik, ha jól számolom, 2 héten belül hoznak döntést. Ők még elkaszálhatják, de én ezt nem tartom nagyon valószínűnek. Az szinte biztos, hogy a kormány nem fog kihátrálni mögül a törvény mögül, tehát az hatalmas arcvesztés lenne nekik. Nekem az a tippem, hogy idővel elhalnak ezek a tüntetések. Általában ez szokott lenni egyébként Franciaországban. Tényleg rengeteg tüntetés van, rengeteg sztrájk, és egy idő után tényleg ki szokott fogyni a lelkesedés. Esetleg valami engedményt ki tudnak ezzel harcolni, de azt nem hiszem, hogy maga a törvény ne lépne hatályba.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a Zcast és az Elviterre adásairól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!